Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. 2010 óta a gyermekes családok egyfőre jutó jövedelme megduplázódott, a több gyermekes családok egyfőre jutó jövedelme pedig háromszorosára nőtt. Ezt mondta a miniszterelnök a közelmúltban a budapesti demográfiai csúcson. Orbán Viktor azt is kiemelte, a családok otthonteremtési kedvezményének bevezetése óta minden ötödik család új otthonhoz jutott. Bevezették a 30 év alatti édesanyák személyi jövedelemadó mentességét, és a 4 gyermeket vállaló édesanyáknak sem kell eszélyát fizetniük. De vajon mennyire egyedülálló a magyar családpolitika? Hogy teljesít az ország nemzetközi összehasonlításban a család és gyermeknevelési támogatások, vagy akár a szülési szabadság hosszát tekintve? Erdélyi Dóra, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője a vendégem. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszöntöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Kezdjük a szülési szabadsággal. Magyarországon összesen 167 szabadság jár az anyáknak a gyermekük születése okán, és ez az egyik leghosszabb ilyen szabadság az OECD tagországok között, mindössze 2 ország előz meg minket, de ha már csak úgy nézzük, hogy a szülési szabadság, tehát kizárólag a szülési szabadság milyen hosszú, akkor Magyarország már nem teljesít olyan jól.
Egy gyermek születését követő első hetek és hónapok kulcs fontosságúak, mind az újszülött, mind a szülei szempontjából, és ugye ezt az időszakot az államok és a munkáltatók is szabadságok kiadásával tudják elősegíteni és erősíteni. A gyermek születését közvetlenül követő szülési szabadság a világ országaiban általában rövid időtartamú, viszont jól fizetett. Az OECD tagországokban átlagosan 19 hétig tart ez a szülési szabadság, és a nemzeti átlagbérnek a 78%-át fizetik. 2022-ben Bulgáriában és Görögországban volt a leghosszabb, ez a nőknek járó szülési szabadság, 59, illetve 43 hét volt. A rangsor másik végén pedig az USA áll, ahol magánfeladatnak tekintik a gyermekgondozást, ott nem jár fizetett szülési szabadság.
Egyáltalán?
Egyáltalán nem jár. Magyarországon ugye 24 hét a szülést követő szülési szabadság a nők részére. Ezzel a rangsornak az első negyedében vagyunk. Hogyha a régiót tekintjük, Szlovákiában 34 hét a szülési szabadság, egy kicsit több, mint Magyarországon. Csehországban is 28 hét, Lengyelországban 20 hét, míg Romániában csak 18 hét.
Aztán nálunk van egy gyermekgondozási időszak, egy gyermekgondozási szabadság is, de hát ez nem minden országban van így, például az Egyesült Királyságban, Új-Zélandon vagy Svájcban sincs ilyen, holott azt gondolná az ember, hogy ezek olyan jóléti államok, ahol ezt fontosnak tartják.
Igen, a szülési szabadságot követően úgymond két típusú országot különböztethetünk meg, vagy hosszabb ideig tartó és részben fizetett szabadság jár a gyermek gondozására, nevelésére, az anyák részére, vagy egy rövidebb időtartamú, de magasabb arányban fizetett távollétet biztosítanak. A magyar anyáknak 136 hét szülői és gyermekgondozási szabadság jár, ezzel az élmezőnyben vagyunk. Finnországot követjük, ahol 143 hét a teljes ilyen típusú szabadság. Itt ugye a gyedre és a gyesre kell gondolni hazánk esetében. Az OECD által vizsgált országoknak az átlagában a gyermekgondozási szabadságok együttesen 32,5 hetet tesznek ki. Ami pedig az ön által említett országokat illeti, az Egyesült Királyság, Új-Zéland, Hollandia vagy Svájc, ott sokkal rövidebb a szabadságoknak a hossza. Mondjuk az Egyesült Királyságban csak 39 hét, a Hollandiában 16 hét, Svájcban 14 hét. És ez közvetlenül a szülés után jár az édesanyáknak, ezt követően már ösztönzik őket arra, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, és ismét munkába álljanak.
Ha az apaszabadságot nézzük, akkor Magyarország már nem teljesít ilyen jól, nincs az OECD országok élbolyában, sőt, hát az OECD átlag a magyarországi 10 napnál sokkal-sokkal magasabb apaszabadság tekintetében.
Igen, a gyermek születését követően az apáknak is jár szabadság mind Magyarországon, mind a világon, bár ez nem mindig volt evidens az utóbbi évtizedekben. Az OECD országok összességében átlagosan több mint 10 hét fizetett apa-specifikus szabadság az átlag, ami a gyermekszületését követően vehetnek ki az édesapák. Azonban itt akadályt jelent a szabadságok igénybe vétele, mivel a dolgozó apák jellemzően szakmai vagy kulturális akadályokba ütközhetnek, amik megakadályozzák őket a szabadság igénybe vételében.
Tehát ez inkább elvileg, áll rendelkezésre.
Elvileg áll rendelkezésre.
Gyakorlatilag nem igazán élnek vele.
Igen, és amilyen statisztikai adatok erről a témáról szólnak, 18 OECD országot tekintve az apaszabadságok igénybe vétele átlagosan 57%-os volt, tehát kicsivel több, mint minden második apa vette igénybe ezt a szabadságot. Érdekesség, hogy két kelet-ázsiai OECD ország, Japán és Dél-Korea biztosítja a leghosszabb 12 hónapos részben fizetett apa-specifikus szabadságot az OECD országok között.
Emellett tényleg eltörpül ez a magyar 10 nap, ami ráadásul úgy áll össze, hogy az 5. nap után az apa már csak a jövedelmének a 40%-át kapja. Hogyan teljesít Magyarország a nőknek járó szülés utáni juttatások terén? Ugye a szülési szabadság ideje alatt a nők a teljes korábbi fizetésüket kapják, aztán jön a gyermekgondozási díj, a GYED, a gyerek 2 éves koráig ez a fizetés 70%-a, és egy jóval szerényebb összeg 28.500 forint a gyes. Mennyire számít összességében ez a háromféle juttatás bőkezűnek?
17 országban, köztük Magyarországon is, ahogy említettem, a szülési szabadság ideje alatt teljes fizetést kapnak a nők. Azonban csak Chilében, Észtországban és Szlovéniában kapnak ezt követően a gyermek gondozás tekintetében is teljes bért, bár ebben a három országban jóval rövidebb a szabadság ideje, amelyre vonatkozóan a teljes bért kapják, ilyen 12-68 hét csupán, szemben a magyar 136 héttel, ami a gyermekgondozásra jár. A szabadság hossza tehát nem minden esetben mutat teljes képet az ország szabadságpolitikáját illetően, mivel eltérő mértékben fizetik a juttatásokat az országok a szabadság ideje alatt. Ezért pedig azt érdemes megnézni, hogy a teljes fizetésnek megfelelő szabadságon töltött hetek összege mekkora az adott ország tekintetében. Ilyen módon nézve az országok szabadságolási politikáját, a legbőkezőbb szabadságot Románia adja 92 héttel, teljes fizetéssel járó héttel, majd Észtország követi, és Magyarország közel 87 teljes fizetéssel egyenértékű szabadságot biztosít a magyar édesanyák számára Magyarország.
Hát itt is az élbolyban vagyunk.
Igen, élbolyban vagyunk teljes mértékben. A skála másik végén Írország, Ausztrália és Svájc áll, ők kevesebb, mint 10 hét teljes fizetést kínálnak az édesanyáknak. És érdemes még ennél megvizsgálni a szülési és szülői szabadságra fordított közkiadásokat, mennyit is juttatnak a szabadságolásra.
Tehát mennyi állami pénz megy erre.
Itt születendő gyermekenként vizsgálta az OECD ezt a témát, ezt a kérdést, és Luxemburgban költöttek a legtöbbet egy gyermekre több mint 76 000 dollárt, a legkevesebbet pedig Törökországban 612 dollár per születendő gyermekkel. Az OECD átlag az 16.600 dollár volt 2019-ben, és Magyarország ebben a tekintetben is az élbolyban helyezkedik el. A negyedik helyen álltunk 2019-ben. Gyermek születését követő szabadságok miatti közkiadások 26.400 dollárt értek el gyermekenként. Ez körülbelül 9,5 millió forintot jelent. Tehát ez is mutatja, hogy világszinten is jelentős a család támogatási szabadságolási rendszer.
Mi a helyzet a gyermekek intézményi ellátása terén? Mennyire egyszerű a gyerekeket bölcsödébe vagy óvodába adni Magyarországon nemzetközi összehasonlításban? Mert azért sok helyen nagyon kevés a férőhely, és gyakran azt hallani, hogy nagyon komoly várólista van például mondjuk egy bölcsibe.
Magyarországon a 3 év alatti gyermekek 62%-át kizárólag a szüleik nevelik. Az Eurostat tett közzé ezzel kapcsolatban adatokat. Az Európai Unióban ez az arány közel 50% volt, illetve a bölcsödei ellátásban a 3 évnél fiatalabb gyermekek 14%-a járt idehaza legalább heti 1 órát, ami még 2011-ben csak 8% volt, tehát emelkedett a bölcsödében gondozásban elhelyezett gyermekeknek az aránya. Az Unióban ennél magasabb arányban jártak bölcsödébe a kisgyermekek, 38%-uk. Legkevésbé Hollandiában, Portugáliában, Luxemburgban gondoskodtak a gyerekekről kizárólag a szülők 3 éves kor alatt, és ott jártak legnagyobb arányban intézményi gondoskodásban. A rangsornak a másik felén pedig Románia, Szlovákia, Csehország, Bulgária állt, ahol a gyermekek több mint 60% vagy 70%-át a szüleik nevelték. Ami pedig az óvodás kort illeti, tehát a 3 éves és az iskolaköteles kor közötti gyermekek 87%-a részesült már uniós szinten 2021-ben hivatalos gyermekgondozásban, miközben Magyarországon ugye az óvodai nevelés 3 éves kortól államilag kötelező. A skála másik végén pedig Románia áll, ahol minden második gyermek vett csak részt intézményi gondoskodásban, óvodai szinten.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Erdély Dóra, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, akivel a család és gyermek támogatásokról beszélgetünk. A GDP hány százalékát fordítja Magyarország családtámogatásokra, és ez hol helyezkedik el a nemzetközi rangsorban?
Érdemes először a világ átlagot megnézni. Az OECD országok átlagában a GDP 2,3%-át költötték 2019-ben a családok ellátására, támogatására, bár országok között itt is jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. Míg mondjuk Franciaországban vagy Svédországban a családi ellátásokra fordított közkiadások megközelítették a GDP 3,5%-át, addig Spanyolországban, az USA-ban vagy Mexikóban jóval alacsonyabbak voltak ezek az összegek, a GDP 1,5%-a alatt voltak. Ha Magyarországot nézzük, 2019-ben a GDP 3,1%-át fordították családokra, családok ellátására, ez pedig meghaladta mind az Európai Uniónak az átlagát, ami 2,6% volt, mind az OECD országok átlagát, ami 2,3% volt.
Mi tartozik egyébként ebbe bele a csoktól, a családi pótlékig, gyesig, gyedig, akár az óvodák fenntartására elkülönített összegig minden?
Igen, az OECD által közölt az előbb felsorolt adatoknál a családok ellátására fordított közkiadásokba tartoznak a készpénzjuttatások, például a jövedelemtámogatások, vagy szabadság ideje alatti juttatások, a CSED, a GYED, a GYES. Beletartoznak a szolgáltatásokra fordított összegek, itt a gyermekgondozási intézmények finanszírozása, bölcsödék, óvodák fenntartása, illetve az adóintézkedésekre fordított összegeket is tartalmazza, például a célzott adókedvezmények vagy családi adókedvezményeknek a különböző formái. Az OECD országok többsége többet költ készpénzes juttatásokra, mint szolgáltatásokra vagy adókedvezményekre a gyermekes családok számára. Ezzel szemben több országban, például Norvégiában, Svédországban vagy Mexikóban a szolgáltatásokra fordított kiadások, a teljes családi ellátásra fordított kiadások, közpénzek több mint a felét teszik ki. És ami érdekesség, hogy Franciaországban, Németországban és Magyarországon a családoknak nyújtott adókedvezményekre fordított közkiadások a GDP több mint 0,5%-át teszik ki, miközben az OECD-nek az átlaga csak 0,2%, tehát nálunk, Franciaországban és Németországban a kiemelkedő a családi adókedvezményeknek az összege GDP arányában.
Azt meg lehet határozni, hogy mennyire drága az egyes országokban felnevelni egy gyermeket, mert szakértők azt állítják, hogy Japánban azért esik olyan drasztikus mértékben a születésszám, mert hogy brutális költsége van ennek.
Az UNICEF mérte fel ezt a kérdést, egy 2021-es jelentésében közölte. Itt kiderült egyrészt, hogy Európában a szervezett gyermekgondozást igénybevevő szülőknek a 38%-a találta nehéznek a költségek fedezését. Bölcsödei, óvodai ellátásnak a családi költségei számukra igen megterhelőek voltak. Továbbá 15%-uk szívesen igénybe vette volna mondjuk a bölcsödei ellátást, de azt nem tehette meg anyagi okok miatt, különösen az alacsony jövedelmű családok esetében. Az UNICEF és az OECD által vizsgált magas jövedelmű országokban átlagosan egy átlagbért kereső házaspárnál az egyikük fizetésének a 14%-át kell költenie arra, hogy két gyermeket teljes nappali gyermekgondozásban tudjanak elhelyezni. És itt már ebben a 14%-ban már bele van kalkulálva az állami támogatás is. Az állami támogatáson felüli összegeket értik alattam. A családi költségek tekintetében is széles skálán mozognak a világországai. Például az ingyenes gyermekgondozással rendelkező országokban, Olaszországban, Máltán és Csillében a családoknak nem kell a pénztárcájukhoz nyúlni a gyermekük ellátása tekintetében, míg Új-Zélandon, Svájcban vagy Írországban a házas pár egyik tagjának a fizetésének akár harmadáig, feléig is terjedhet a gyermekellátási családi költség. Magyarország igen kedvező helyet foglal el ebben az UNICEF rangsorban a családi költségek tekintetében. Itt a fizetések 6-9%-áig terjednek a gyermekellátási családi költségek.
A demográfiai problémák miatt fontos akár a szülési szabadság hossza, akár a gyermekgondozási vagy családtámogatások. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt a már emlegetett budapesti demográfiai csúcson, hogy nem sikerült eddig visszafordítani a népesség fogyását. Ehhez azt kellene, hogy elérjük a termékenységi arányszámban a bűvös 2,1-est. Ez most olyan 1,56 körül van. Tehát a demográfia miatt fontosak ezek a támogatások?
Demográfiai és gazdasági munkaerőpiaci jelenségek egyaránt szerepet játszanak abban, hogy a figyelem ráterelődött az utóbbi években, évtizedben a kisgyermekes szülőkre. A kisgyermekes szülők mindig is potenciális munkaerőnek számítottak. Az ő megsegítésük, hogy a szülést és a gyermekgondozás követően vissza tudjanak térni a munkába, és mindeközben a gyermeküket is jó helyen tudják, ahol vigyáznak rájuk.
Jól értem, akkor a munkaerőhiány, hogy most már muszáj előbb visszahozni a munkaerőpiacra a gyermeket szült nőket?
Igen, a munkaerőhiány a Covid válságot követően ismét visszatért Magyarországra. 2022-ben már ismét megközelítettük a teljes foglalkoztatás állapotát, és ez nem csak Magyarországra, hanem az Európai Unióra is vonatkozik, hogy munkaerő hiány ütötte fel ismét a fejét. És ebben a helyzetben nehezebb újabb munkaerőt bevonni a munkavilágába, tovább mobilizálni a munkaképes korú lakosságot. Ráadásul Európa és Magyarország társadalma idősödő, ami szintén hozzájárul a munkaerőhiány fokozódásához. Például a medián életkor kitolódott a 2002-es 38,7 évről uniós szinten 2022-re 44,4 évig. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió lakosságának fele 2022-ben 44 évnél idősebb, még a másik felennél fiatalabb volt, még ez 2002-ben ez a középső érték, úgymond, csak 38,7 év volt. És amikor idősödik egy társadalom, alacsonyabb a születések száma, egyre kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra a korábbi évekhez képest. Ők pedig egyre kevésbé tudják pótolni a munkába menő nyugdíjasokat. Ezáltal pedig a gazdasági aktivitásra is kihatással vannak. A munkaerőhiányos állapot pedig ráirányítja a figyelmet a munkaerőpiac szélén lévő korcsoportokra, mondjuk a fiatalokra, az idősekre, az ő foglalkoztatásukat is igyekeznek támogatni, serkenteni, és ugyanígy a figyelem ráirányult emiatt is a szülést követően és a gyermekgondozást követően visszatérni szándékozó szülőkre.
És az mennyire sikerül? Tehát mennyire tudják visszahozni a munkaerőpiacra az édesanyákat? Mennyi gyermeket vállalt nő tud dolgozni, akár Magyarországon, akár OECD összehasonlításban?
Igen, az OECD országok átlagában az édesanyák, akik gyermeket nevelnek 0 és 14 év között, azoknak a 71,4%-a volt foglalkoztatott 2021-ben. Természetesen itt is jelentősek az eltérések gazdaságok között. Az édesanyák több mint 85%-a dolgozott Szlovéniában és Portugáliában, 17 másik OECD által vizsgált országban, pedig az édesanyák több mint 75%-a dolgozott, és Magyarországon is 77%-uknak volt fizetett munkája. A skála másik végén pedig ott áll mondjuk Chile, Costa Rica, Olaszország, Mexikó vagy Törökország, ahol 60% alatt van az édesanyáknak a foglalkoztatottsága.
Ja, részmunkaidővel sokat nyerhetne a munkaerőpiac, hogyha mondjuk egy 4 vagy 6 órában vissza tudna menni dolgozni egy édesanya. Erre Magyarországon mennyire van lehetőség?
Ezt a kérdést is vizsgálta az OECD. Az édesanyáknak az 54%-a dolgozik teljes munkaidőben az OECD országok átlagát vizsgálva, míg 17%-uk dolgozik részmunkaidőben. A részmunkaidős foglalkoztatás különösen gyakori mondjuk Ausztráliában, Hollandiában, Svájcban, ahol a foglalkoztatott anyák több mint fele nem teljes munkaidőben dolgozik. Ezzel szemben több olyan OECD országban és köztük Magyarországon is a foglalkoztatott édesanyák kevesebb, mint 10%-a dolgozik részmunkaidőben. Tehát több részmunkaidős állással akár növelhető is lenne a dolgozó édesanyák száma és aránya.
Konklúzióként akkor elmondhatjuk, hogy sok tekintetben az OECD országok között, vagy világszinten is kiemelkedő a magyar családpolitika, de azért vannak jelentős lemaradások is.
Számos szempontból igen kiemelkedő a magyar családpolitika, és kézzelfogható eredményeket is láthatunk. Gondolhatunk itt a már említett szabadságokra, szülés követő szabadságok hosszára, mivel akár a gyermek 3 éves koráig tartó fizetett szabadság is jár a magyar édesanyáknak, vagy a szabadságokra fordított közkiadásokra, amiben ugye a 4. helyen álltunk 2019-ben. De ott vannak a sokat emlegetett családtámogatási programok, mondjuk a CSOK, babaváró támogatás, adókedvezmények biztosítása. De mindig lehet további lépéseket tenni, hogy még több kedvező eredményt érhessük el, és támogathassuk a magyar családokat. Ide hoznék egy példát, hogy az UNICEF jelentésében komplexen vizsgálta a gyermekgondozás minőségét, megfizethetőségét, elérhetőségét a világ számos országában, és ebben a rangsorban élen álló Luxemburg, Izland vagy mondjuk Svédország, ezek az országok sem vezettek minden vizsgált területen, mondjuk elérhetőség, szabadságolások, a gyermekgondozás minősége, ami arra utal, hogy még a világrangsor elején álló országok között is van hova fejlődni.
Erdélyi Dórát, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.